Szóval köszöntelek titeket nagy szeretettel, így talán kicsit jobb a hangom. Boldog karácsony mindenkinek, boldog karácsony Szabad Evangéliumi Gyülekezet. Nagyon jó, hogy karácsonykor is együtt lehetünk, és hogy valóban ünnepelhetjük Jézusnak a születésnapját. Ugye hetek óta kis emberekről hallgatunk ige hirdetéseket, akikről egy-egy mondatot vagy egy-egy kis szakaszt olvastunk a Bibliában, és akiknek így első hangzása a neve, vagy így a küldetése nem hangzott olyan nagyon fenomenálisnak, de nagyon jó volt kibontani azt így hétről hétre, hogy bizonyos emberek hogyan tudtak nagy hatással lenni a maguk környezetében. És lényegében ugye a karácsony is ebbe a sorozatba tartozott, és ha megfigyeltétek az elmúlt néhány hetet, akkor a karácsonyi történet egy-egy személyét, vagy egy olyan valakit, aki közel volt Jézus születéséhez, tanulmányoztunk. És ugye most karácsony van, és nem egy kis emberről lesz szó, bizonyos értelemben, hanem Jézusról. Lehetett volna akár ezen a vasárnapon is valaki másról beszélni, de kiről beszélnénk, hanem Jézusról karácsonykor. És azért nagyon jó ez, mert ahogy az elmúlt hetekben végig megfogalmaztuk több igehirdetésben, hogy kis emberek hogyan vesznek részt Isten nagy tervében, ez a vasárnap pont arról szól, hogy hogyan találkozhatunk ennek a tervnek az ihletőjével, azzal a személlyel, aki ezt az egész tervet ihlette, aki ennek az egész tervnek a kellős közepén van, és aki köré épül ez az egész. És mielőtt belevágnánk a zsidókhoz írt levél 10. fejezetének egy kis tanulmányozásába, mert ezt hoztam ma nektek, szeretnék röviden én is imádkozni, és aztán, hogyha lesz bibliátok, akkor mindenképpen érdemes elővenni. Mennyi atyán, köszönjük neked ezt az ünnepet, köszönjük neked azt, hogy elküldted a te fiadat a világba, ide közénk, és köszönjük azt, hogy karácsonykor is megtapasztalhatjuk, és ízlelhetjük, és tanulni lehetünk a te bőkezűségednek, és a te hatalmas szeretetednek és kegyelmednek. Kérünk, hogy töltsd be ma a szívünket ezekkel a gondolatokkal, amiket ma olvasunk majd, és valóban hadd tudjunk lecsendesedni, azt kérjük, hogy csendesítsd le a szívünket, és nyisd ki feléd, és taníts bennünket ma, formáld az életünket a te ígéd által. Ezt kérjük a te nevedben. Amen. Amen. Szeretném felolvasni ezt a szakaszt a zsidókhoz írt levél 10. fejezetének az első 10 versét. Hogyha van bibliátok, tudjátok követni, meg szerintem Márk ki is rakja. Így van. Mivel a törvényben az eljövendő javak árnyéka van, de nem a mennyei dolgok képe, ezért azokkal az áldozatokkal, amelyeket évenként rendszeresen bemutatnak, sohasem tudják tökéletessé tenni az odajárulókat. Különben megszűnt volna az áldozatok bemutatása, hiszen akik áldoztak és egyszer megtisztultak, többé nem éreztek volna semmi bűntudatot. De az áldozatok évről évre a bűnökre emlékeztetnek. Mert lehetetlen, hogy bikák és bakok vére bűnöket töröljön el. Ezért, amikor eljön a világba, így szól. Áldozatot és ajándékot nem kívánsz, de testet alkottál nekem. Égő és bűnért való áldozatban nem telik kedved. Akkor ezt mondtam, íme itt vagyok, amint a könyvtekercsben meg van írva rólam, hogy teljesítsem akaratodat, Istenem. Előbb azt mondta, áldozatokat és ajándékokat, égő és bűnért való áldozatokat nem kívánsz, nem is kedvelsz. Ezeket a törvény szerint mutatják be. De azután így szólt, íme itt vagyok, hogy teljesítsem akaratodat. Megszünteti az elsőt, hogy helyébe állítsa a másodikat. Isten akarata szentelt meg minket Jézus Krisztus testének feláldozása által egyszer s mindenkorra. És lehet, hogy egy kicsit kusza ez a szakasz így elsőre, de mégis szeretném, hogy ha van előttetek vázat, akkor nagyjából látjátok, hogy hogyan fogunk haladni, és szeretném, hogy mindjárt a legelején rá fókuszáljunk arra a pár versre, ami a legizgalmasabb talán ebben a szakaszban. És azt a címet adtam ennek az első gondolatnak, hogy Krisztus előtt. És ugye nem tudom, hogy az időszámításban hogyan számoljuk, hogy Krisztus előtt, vagy hát a Krisztus születését számoljuk lényegében, ugye nem a halálát. De kicsit talán ez egy ilyen téves gondolat, mert hogy lényegében nincs olyan, hogy Krisztus előtt. Krisztus, vagy Jézus, vagy a fiú, Isten a kezdettől fogva van. Nem volt olyan, hogy ne lett volna, és mindig is az istenség része volt. És karácsonykor egy kicsit ilyen időzavarba vagyunk, mert hogy nem lehet csak Jézus születéséről beszélnünk, hanem valahogy így az örökkévalóságnak így a valóságába pillantunk bele, és azért hoztam ezt a szakaszt mára, mert tulajdonképpen itt még abban a pillanatban vagyunk, amikor Jézus még nem jött el a földre, hanem egy mennyei jelenet, egy mennyei párbeszéd játszódik le az atya és a fiú között, az istenségben, a mennyben. És azt a párbeszédet olvashatjuk itt, ahogy Jézus az atyának az akaratát keresi, és mielőtt ő eljön a földre, pont ezek zajlottak. De szeretnék egy igeverset felolvasni, ami egy kicsi betekintést ad nekünk abba, hogy tulajdonképpen mi is volt Jézussal, a fiúval, mielőtt ő testet öltött. Mert hogy hisszük keresztényként azt, hogy ugye az atya, a fiú és a Szentlélek kezdettől fogva van, és már a teremtésben is ott volt Jézus, és ott volt a Szentlélek, és ők folyamatosan munkálkodtak a mennyben. De tudjuk azt, hogy Jézusnak semmilyen teste nem volt azelőtt, hogy eljött volna a földre. Viszont azt olvassuk róla, és ezt ő maga mondja a főpapi imádságban, a János 17.5-ben, hogy Jézus, a fiú Isten már a megszületés előtt is nagy dicsőségnek örvendett a mennyben. Mert hogy itt azt mondja a János 17.5-ben, hogy ez a főpapi imádság, hogy Jézusnak a halál előtt, most dicsőíts meg, atyám, önmagadnál azzal a dicsőséggel, amely már akkor az enyém volt te nálad, mielőtt a világ még lett. Szóval Jézus, a fiú, már dicsőségben van a mennyben, és akkor zajlik le az a párbeszéd, amit itt olvastunk, hogy Jézus fölismeri azt, és mondja az atyának, hogy áldozatot és ajándékot nem kívánsz, de testet alkottál nekem. Az atya alkotott testet Jézusnak. És utána azt is mondja, hogy égő és bűnért való áldozatban nem telik kedved. És akkor ezt mondtam, és ezt mondja Jézus az atyának. Íme itt vagyok, amint a könyvtekercsben megvan írva rólam, hogy teljesítsem az akaratodat, Istenem. Ugye, két dolgot látunk ebben az egész kis párbeszédben, mielőtt Jézus eljött a földre. Az egyik, hogy a fiú, Isten, mindig azt keresi, hogy az atya miben leli a kedvét. Mindig azt keresi, hogy az Isten miben leli a kedvét, hogy mi kedves neki, hogy mi az ő akarata. És Jézus ebben a dicsőséges létezésében, Istenként a mennyben, meglátja azt, hogy az atyának már nem telik kedve azokban az ószövetségi áldozatokban, ami egészen a születéséig létezett. És amit egyébként Isten talált ki, erre majd mindjárt rátérünk. Hanem fölismeri azt, hogy az ő akaratát kell teljesíteni. És a másik dolog az Isten kedvének keresésében Jézusban az, hogy ő ajánlkozik, hogy íme itt vagyok, hogy teljesítsem a te akaratodat, Istenem. Nem kezd keresni újabb embereket ott a világban, hogy ki az, aki új szolga lehet, és be lehetne tölteni a lélekkel, és akkor őt fölkenni, és majd ő talán, hanem Jézus azt mondja, hogy itt vagyok, íme itt vagyok, és vállalom azt, hogy teljesítsem a te akaratodat. És szerintem világos volt az Istennek, Jézusnak magának is, hogy mi az Isten akarata, már abban a pillanatban. És ez lenne a cél előttünk lényegében, az egész életünkben, és most karácsonykor is ezt szeretném, az igehirdetés gondolatsor közben kitűzni célnak, hogy jussunk el oda, hogy ebben a sorrendben élünk. Keressük az Atya, az Isten akaratát, az, hogy ő miben leli a kedvét, talán ez sokkal jobban kifejezi. Mi az, ami kedves Istennek. És utána önként jelentkezünk arra, hogy végrehajtsuk azt. Nem tudom, hogy ez mennyire van jelen a ti életetekben egyébként, pont ilyen sorrendben, mert hogy ez kulcsfontosságú. Talán sokszor beleesünk abba a csapdába, hogy önként jelentkezünk valamire, amit Isten nem kér tőlünk. Hogy először keressük azt, hogy Isten miben leli a kedvét, és aztán pedig legyen bennünk az az indulat, ami Krisztusban is volt, hogy íme itt vagyok, kész vagyok, hogy teljesítsem a te akaratodat. Szóval ez a cél, és Jézus ugye nagyjából ezzel a lelkülettel születik meg. Megszületik ugye egy olyan formában, amit itt is énekeltünk is, hogy egy esetlen kisgyermekként álljon a világba, ami egy abszolút nem kívánatos forma, azután a dicsőség után, ami ott a mennyben körülveszi őt. És megszületik egy olyan helyre, ami szintén nem kívánatos, talán ezt nem is kell részletezni, fizikailag se nagyon kívánatos. Én nap mint nap, ahogy a munkában dolgozok, találkozok szénával, meg szalmával is, meg állatokkal, meg istállóval, meg nem tudom mivel. Annyira nem kellemes azért belefeküdni, és Jenny is tanúsíthatja, hogy amikor nyáron puszta kézzel használjuk ezeket a dolgokat, meg a szénát is, akkor gyakorlatilag minden héten, hanem minden nap van egy szálka az kezembe valahol, mert az belemegy és szúr. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy Jézus szellemileg is a sötétségbe érkezett. Egy olyan világ mindenségbe jött ide, egy olyan világot látogatott meg a dicsőségből, ami szellemileg is sötétségben van, és megmentésre szorul. És szeretnélek most erre hívni titeket, hogy az 5., 6. és a 7. vers után, és ezután a mennyei jelenet után egy kicsit csöppenjünk bele a szakasznak az első 4 versébe is. Mert sajnos nem tartunk ott, alapból, hogy az Isten kedvét keressük, és csak jelentkeznünk kelljen. Nagyon messze vagyunk ettől, ha a valódi helyzetünket vizsgáljuk. És az első 4 versben olyanokat olvastunk, hogy sohasem tudják tökéletessé tenni az odajárulókat, az áldozatok, hogy többé nem lett volna bűntudat, ha jó lett volna az ószövetségi áldozat, hogy ezek a bűnökre emlékeztetnek, és hogy lehetetlen, hogy bikák és bakok vére megbocsásson bűnöket. Szóval nem, hogy ott nem vagyunk, hogy Isten kedvét keressük, és önként jelentkezünk, hogy teljesítsük az ő akaratát, hanem még ott se vagyunk, hogy a bűneinkre megoldás legyen. Mert hogy az első 4 versben nem az a kérdés, hogy bűnösek vagyunk-e, hanem az, hogy van-e egyáltalán megoldás a bűneinkre. Mert hogy végig azt olvassuk, hogy nincsen, hogy ez sem jó, hogy ez sem tud tökéletessé tenni, hogy ez se tudja a bűnöket eltörölni. Szóval nem az a kérdés, hogy mi az Isten elé jöhetünk-e, és vállalhatunk-e szolgálatokat az ő nevéért és az ő dicsőségéért, hanem az, hogy van-e egyáltalán megoldás, ami valódi elveszett helyzetünkre. És a Biblia több részét olvasgatva is világossá válik számunkra, hogy egészen tragikus nagy bajban vagyunk. Mert hogy mindjárt a bűnbeesés után olvasunk arról, és Isten jól megfogalmazza azt Noénak, vagy Noé idejében, hogy az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz. És ezért Isten azt mondja, hogy megbántam, hogy teremtettem az embert. És ugye jön az özönvíz, ami egyfajta ítélete Istennek, és Noé és a családja menekül meg. De utána se olvasunk arról, hogy az ember szívének a szándéka megváltozott volna. Sőt, Isten szóvá teszi, hogy ez ugyan nem változott meg, de én többet nem fogom özönvízzel elpusztítani az embereket. Hanem majd nyilván, ahogy kibontakozik az üdvtörténet, egy kicsit más megoldások fele halad Isten. De azért az jó, ha ott van az agyunkban valahol hátul, hogy eredetileg az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz. Ebbe a tükörbe kell belenézni, nap mint nap. És tele van a szívünk is ezekkel az indulatokkal, és Pál apostol pedig azt írja a Róma 3. fejezetében, hogy ott egy Zsoltárt idéz egyébként, és ezt is Márk majd talán kirakja, hogy nincsen, aki jót tegyen, nincsen egyetlen egy sem. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, ezt olvassuk ott, és nincs, aki jót tegyen, nincsen egyetlen egy sem. És ezek után, amiket most itt elmondtam, talán nem is kell ezen csodálkoznunk, hiszen ha ez igaz, hogy mi romlottak vagyunk, és a szívünk szándéka is gonosz, akkor hogyan tehetnénk jót? Hát nem is tudunk. Nem nagy felismerés ez, hogy nincs, aki jót tegyen, mert senki nem tud jót tenni az Istennek. És ugye a helyzetünket pedig tovább rontja az, amit itt olvastunk a 4. versben, hogy lehetetlen, hogy bikák és bakok vére eltörölje a bűnöket. Isten ugye adott Izraelnek egy ilyen áldozati rendszert, és hoztak áldozatokat, amikor valaki bűnt követett el, és előfordult ilyen, és előfordul a mi életünkben is ilyen, akkor hoztak egy áldozatot, és bemutatták, és Isten azt mondja, hogy ez elfedte a bűnöket. Hogy Isten ezért az ő jelenlétébe fogadta a népet, hogyha áldozatokat hoztak, és engesztelő áldozatokat mutattak be. De itt azt mondja ez az egész vers, vagy ez az egész gondolat, hogy igen ám, ezek ugyan elfedezik a bűnöket, de sose törlik el. Nem képesek arra, hogy eltöröljék. És aztán talán ebben a helyzetben érezhetjük azt, hogy mélyen vagyunk, hogy az emberiség mélyen van. És gondolhatnánk azt, hogy karácsonykor miért erről kell beszélni. karácsonykor azért kell erről beszélni, mert különben nem értjük meg, hogy az, hogy Jézus megszületett a földre, az nem plusz egy ünnep a naptárban, hanem az Isten tervének a kezdete. És egy olyan tervnek a kezdete, egy olyan rövid akció jelenetnek a kezdete a világ történelemben, ami soha nem volt azelőtt, és amit azóta sem lehet megismételni. És mondhatnánk azt, hogy mi már Krisztusban vagyunk. Ránk a bűnök már máshogy, most már máshogy van, Dani, azért. Tehát, hogy most már azért tudunk jót tenni. De itt tenném fel azt a kérdést, amit ebben a szakaszban többször olvasunk, de a 8. versre korlátoztam kifejezetten. És Isten azt mondja, és Jézus ezt ismeri fel, hogy Istennek már nem kedvesek azok az áldozatok, amiket bemutattak az Ószövetségben. Ő adta ezt az áldozati rendszert, és megmondta, hogy milyen bűnökre, meg milyen fajta dolgokra, milyen áldozatokat kell bemutatni. És ezek nagyon jól kiábrázoltak előre valamit. De Isten azt mondja, hogy ez már nem kívánatos nekem. Nem telik kedvem ebbe, és nem csak, hogy nem telik kedve ebbe, hanem bizonyos helyen azt mondja már, hogy megutáltam ezt. Megutáltam az áldozataitokat, ezt mondja Izrael népének, és megutáltam az ünnepeiteket. És föltehetjük azt a kérdést, hogy mi történt Istennel, hogy adott valamit, és utána az nem lett jó. De valójában nem azt a kérdést kell föltennünk, hogy mi történt Istennel, hanem hogy mi történt velünk. Mi történt az emberrel? Hogyan élt azokkal, az áldozatokkal? És szeretnék felolvasni egy szakaszt, ami lényegében ugyanide mutat a zsidókhoz írt levélhez, úgyhogy egy ilyen kis biblia tanulmányozásba megyünk, és ez az Ézsaiás prófétában van, Ézsaiás próféta könyvének az első fejezetében, ahol Ézsaiás prófétán keresztül Isten beszél ezzel a néppel. És figyeljétek meg, hogy mi az a lelkület, vagy mi az az indulat, vagy ami Istent indítja ezekre a szavakra a nép felé. Mit kezdjek a sok véres áldozattal, mondja az Úr? Elegem van az égő áldozati kosokból, a hízott marhák kövérjéből. A bikák és a bárányok és a bakok vérében nem telik kedvem. Ki kívánja tőletek, hogy eljöjjetek, hogy megjelenjetek én előttem, és tapossátok udvaromat? Ne hozzatok többé hazug áldozatot, még a füstjét is utálom. Újhold, szombat és ünnepi összejövetel? Nem tűröm együtt a bűnt és az ünneplést. Újholdjaitokat és ünnepeiteket gyűlölöm én, terhemre vannak fáraszt elviselni. Ha felém nyújtjátok kezeteket, eltakarom előletek a szemem, bármennyit is imádkoztok, nem hallgatlak meg benneteket, hiszen a kezetekhez vértapad. Mossátok tisztára magatokat, vigyétek el szemem elől gonosz tetteiteket. Ne tegyetek többé rosszat, tanuljatok meg jót cselekedni. Törekedjetek igazságra, térítsétek jó útra az erőszakoskodót, védjétek meg az árvák igazát, képviseljétek az özvegy peres ügyét. És egy másik helyen Ézsaiás prófétával pedig azt mondja Isten ennek a népnek, és ezek is kemény gondolatok, hogy ez a nép már csak a szájával dicsőít engem, és csak az ajkával imád, de a szíve távol van tőlem. Hogy az ember elkezdte ezt az áldozati rendszert arra használni, hogy a cselekedet megvolt, oda visszük az áldozatot, de szívünkben közben teljesen másfele kalandozunk. Cselekszünk valamit, ami Istennek nem kedves, nemhogy nem keressük azt, hogy miben leli kedvét, hanem csak éljük az életünket, és utána viszünk neki valamit, hogy örüljön neki. Nagyjából ebbe alakult át ez az áldozati rendszer. Viszünk Istennek nesze. Most már jók vagyunk. És Isten azt mondja, hogy ezt nem kérem többé, ezt utálom, mert az ember tönkretette azt, amit adtam. És nagyon sokszor talán mi is beleesünk azokba a dolgokba, hogy bizonyos dolgokat így megélünk az életünkbe, de a szívünkbe más van. És nem tudom, ti hogy vagytok vele, amikor ugye itt vasárnap vagyunk, és nagyon jól nézünk ki együtt, és együtt tudunk énekelni Istennek, meg örülni egymásnak. És amikor aztán elmegyünk a hétköznapokba, akkor kiabálunk egymással, meg gonoszul beszélünk egymással, meg számítók vagyunk, meg a saját érdekünket keressük mindenáron, és újra és újra mindenféle cselekedetek fejezik ki a saját magunk előtt is az önzőségünket. És nem tudom, érezzük-e, vagy nem tudom, hogy remélem nem vagyok egyedül ezekkel a problémákkal. Nem tudom, érezzük-e, hogy ez a kettő nagyon messze van egymástól. És János az első levelében emlékeztet bennünket arra, hogyha azt mondjuk magunknak a hétköznapokban, hogy én már Krisztusban vagyok, nekem már nincsen dolgom a bűnökkel, nekem már nincsen problémám ezzel, akkor becsapjuk magunkat. Azt mondja János, hogy ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, akkor magunkat csaljuk meg. De ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Jézus miatt. Viszont hoztam egy listát nektek, amit megkaptatok Zsolttól elvileg, amikor bejöttetek. Így néz ki. És szeretném, hogy nyitott szívvel olvassuk el ezt. Mert próbáltam olyan dolgokat megfogalmazni ezen a kis listán, ami talán része az életünknek időnként. Talán megéljük időnként. És mégis mindegyik állításban van az a kettősség, ami egy ilyen régi áldozati rendszert próbál kicsit így reprezentálni. Hogy csinálunk valamit, de közben valami más van a szívünkben, hogy éljük az életünket az Istennel való kapcsolatban, de nem mindig olyan őszintén. Nem tudom, hogy éreztétek-e azt, hogy amit megélünk Istennel, az valahogyan nem tud a valóságba belekapcsolódni. Hogy bármennyire is igyekszünk, nem megy. Nem megy a megélése annak, amiben az Isten a kedvét lelné. És ez már egy további pontja annak, hogy valóban, hogyha a szívünket nem töltjük meg az Istennel való kapcsolattal, akkor előbukkan az, ami valójában ott van, eredetileg. És szeretném ezeket felolvasni, és aztán egy picit csendben lennénk, és arra kérnélek benneteket, hogy ha van tollatok, akkor gondoljátok végig ezeket a gondolatokat, és amelyik igaz rátok, annak tegyetek a végére egy pontot. Ha pedig valamelyik úgy érzitek, hogy most nem, vagy lehet, hogy igaz, akkor tegyetek egy kérdőjelet. De arra hívnálak benneteket, hogy ne álljunk hozzá azzal a lelkülettel, hogy rám biztos nem. Hogy ne legyünk ilyen büszkék, hanem alázzuk meg magunkat az Isten előtt. Mert hogyha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, akkor a karácsony teljesen felesleges ünnep számunkra. Ha azt mondjuk, hogy nincsen szükségünk naponként a gyógyulásra és az Istennel való kapcsolatra, akkor Jézus teljesen feleslegesen jött el. Azt olvassuk ebben a listán az első, hogy csalódunk Istenben, vagy az emberekben, vagy a gyülekezetben, de nem valljuk be, és nem dolgozzuk fel, vagy keressük meg az okát. Én ugyanezekben benne vagyok, amúgy, de több is igaz rám, hogyha ti is bejelölitek majd. Nem fogom mindegyiket megmagyarázni, talán ez elég egyértelmű. Lelkileg erős és rendezett életet igyekszünk élni, de a csendességeink kimaradnak, vagy felszínesek. Ugye, mert milyen jó lenne azt mutatni mindenkinek, főleg egyébként a nem hívőknek, hogy milyen erős és stabil az életem lelkileg. És engem nem tudnak megingatni olyan hullámok, ami a kollégáimat, vagy más barátaimat, akik nem hisznek, azoknak meginog az életük. Mert erős és stabil az életem. De közben az Istennel való kapcsolatom meg gyenge lábakon áll néha. Mindent Istennek adunk és ajánlunk, amíg túl sokat nem kér tőlünk időben, energiában vagy pénzben. Ugye könnyen fellelkesedhetünk, akár egy csendesség, vagy egy igehirdetés által is, hogy tied a szívem, Istenem, tied mindenem. De amikor Isten kérne, hogy megmozduljunk, akkor pont nem alkalmas. Elköteleződünk egy szolgálatba, de a prioritások listának a végén tartjuk azt. Könnyen felülírja az Istennek adott szolgálatot valami más. A gyülekezeti közösség burkában máshogy élünk, mint a hétköznapokban, vagy máshogy élünk meg dolgokat, mint a hétköznapokban. Mert itt sokkal könnyebb. Ugye, és vannak ilyen helyek, szolgálati helyek, ugye az Életszava is egy ilyen, azt szoktuk mondani, egy ilyen burok, aki volt ott szolgálni, vagy táborozni, vagy valami bibliaiskolás, az mennyire könnyű ott abban a rendszerben az Istennel való kapcsolatot aktívan megélni, és aztán eljönni onnan, vagy eljönni egy csendes hétről, ha emlékeztek ilyen élményekre, ott vagyunk csendes héten együtt, eljövünk onnan, és utána mi történik az életünkben? Gyülekezeti karriert csinálunk, vagy építünk, érdemeket gyűjtünk, és magunkat szolgáljuk Isten és az emberek, vagy mások helyett. Isten nélkül hozunk döntéseket, és felháborodunk, ha nem megy minden a terv szerint. Nem tudom, ismerős ez? Nekem néha igen. Elhitetjük magunk, ahogy jól vagyunk, de közben leharcolt és üres az életünk. Amikor ott vagyunk egy mély ponton, de még mindig azt mondjuk magunknak is, meg másoknak is, köszönöm, jó vagyok. Ne is törődj vele. Ugye milyen könnyű ezt tettetni, meg mutatni. Túl sok szolgáltat és feladatot vállalunk ahhoz, hogy megfelelő lelkülettel végezzük el. Mert túl sok szolgált és túl sok feladat nagyon jól néz ki. De amikor benne vagyunk, és stresszes, és beoszhatatlan az idő, akkor képtelenség azzal a lelkülettel elvégezni, amiben Isten a kedvét leli. Tudjuk, hogy Isten hív bennünket valamilyen feladatra vagy szolgálatra, de sunnyogunk és halaszgatunk ahelyett, hogy megtennénk. És miért hoztam ezeket? Mert láttuk azt, hogy a szívünkben mélyen Isten nélkül baj van. És ez a világ, ami körülöttünk van, tanít bennünket arra, hogy hogyan mutassuk a legszebbet. A telefonomat pont nem hoztam fel, de ugye Instagram, TikTok, mindenféle közösségi média, meg lehet mutatni a legszebb arcunkat. És az, hogy az életünk legszebb napjait éljük lényegében minden nap. És a világ arra oktat bennünket, hogy tettessük a legszebbet. És tettessünk a végsőkig, egészen addig tettessünk, amíg egyszer csak ki nem bukik belőlünk a valóság. Vagy egészen addig tettessünk, amíg majd a Krisztus ítélőszék elé nem állunk. És ott már nem lesz több tettetés, meg nem lesz több színjáték, hanem vége lesz a színjátszó szakkörnek. És nagyon bátorító az, és szeretnélek bátorítani benneteket azzal, hogy Jézus nem tettetésből jött el, hanem ő valóságosan jött el. És a szívének a szándéka nem az volt, hogy Isten kedvét megnyerje, vagy hogy előtte jó színben tűnjön fel, hanem Jézus azért mondta, hogy íme itt vagyok, hogy teljesítsem a te akaratodat, mert meglátta azt, hogy milyen tragikus és nyomorult a mi helyzetünk. És amikor azt mondja a tanítványoknak, mert hogy mond ilyet, hogyha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Akkor a valóságra hív. És utána tovább azt mondja, hogy mert aki meg akarja tartani az életét, elveszti azt, és aki pedig elveszti az életét én értem, megtartja, megtalálja azt. És ez a hívás Jézusnak nem játék, ez élet-halál kérdés. Azt mondja, hogy el lehet veszteni az életedet, hogyha tettetésben élsz. Ha folyamatosan elhiteted magaddal, hogy te rendben vagy az Istennel. Ha te folyamatosan elhiteted magaddal, hogy a te életed jó és erős és rendezett, és nincs is gond veled. Jézus azt mondja, hogy aki ennek él, az elveszti az életét, és aki pedig elveszti én értem, és feladja én értem az életét, az megtalálja azt. És ígértem, hogy egy picit csendben is vagyunk, ugyan felolvastam közben, de valóban egy perc csendet szeretnék hagyni, hogy ezeket az állításokat végigolvassa mindenki, és kicsit gondolkodjunk, és tényleg akár bejelöljük. Ha valamelyiket igaznak érzed magadra időnként, akkor tegyél oda nyugodtan egy kis pontot, hogy az jelezze, hogy igen, ez néha igaz. Ha pedig valamelyik néha fenyeget, vagy csak egyszer-egyszer fordult elő, akkor oda lehet tenni egy kérdőjelet, hogy figyelmeztessen bennünket, hogy nem kell tettetni. És majd mindjárt elmondom, hogy miért. Azt mondtam, hogy Isten előtt nem kell tettetni semmit. Pontosan ismer téged, pontosan ismeri az életedet, a szívedet. És a szakaszunknak a végén, amit felolvastam, ha mindjárt visszatalálok oda, így van, azt olvassuk, hogy Isten akarata szentelt meg minket, Jézus Krisztus testének feláldozása által egyszer s mindenkorra. És ugye arról olvastunk, hogy bikák és bakok vére nem töröl el semmilyen bűnt. Viszont volt valaki, aki az Isten akaratát kereste, és aki képes is arra, hogy ezt megtegye. És hogy azt olvassuk, hogy Isten akarata az volt, hogy Jézus eljöjjön, és tökéletes életet éljen, és emberként jött el azért, hogy Istenként halljon meg. Nem sok emberről tudjuk azt, hogyha nagyban nézzük a képet, hogy azért született, hogy meghaljon. De ez Jézusra igaz. És talán tragikusnak hangozhat ez így számunkra, de mégis azzal szeretnélek bátorítani, hogy ez a legnagyobb ajándék, amit kaphatsz karácsonykor. Hogy megéled, hogy megérted, mi az, hogy Jézus azért született meg, hogy meghaljon. Mert nem azért halt meg, mert Istennek ez volt a kedves, hanem azért, mert nekünk szükségünk volt rá, mert neked szükség volt rá. Mert semmi más áldozat, a te összes igyekezeted, a te összes szolgálatod és feladatod nem képes arra, hogy megváltson téged. Egyedül Jézus áldozata képes arra, hogy megváltoztassa az életünket. Hogy megváltoztassa az életedet, és valósággal töltse be. Valóságos hittel, valóságos szeretettel, valóságos kegyelemmel, valóságos közösséggel egymás felé. És két terhet vett le rólunk Jézus áldozata. Az egyik az önmegváltásnak a terhe, ami egyébként iszonyat nehéz. Hogyha az életednek egy nehéz időszakában vagy esetleg ebben az évben volt ilyen, és visszaemlékszel rá, akkor megélhetjük azt, hogy bármennyire is igyekszünk, és többet csinálunk, nem hoz ki bennünket abból a bajból. Viszont Jézus áldozata kihoz bennünket a bajból és a mélységből, főleg lelkileg a bűneinkből. És a másik teher, amit levet rólunk, az az, hogy nem kell áldozatokat bemutatnunk. Nem kell Istennek hoznunk semmit azért, hogy mi kedvesebbek legyünk neki, vagy jobban szeressen bennünket. Nem kell felajánlanod a szolgálatodat, nem kell eladnod a házadat és az összes vagyonodat ideadni azért, hogy az Isten szeressen téged. Mert Isten teremtményei vagyunk, és szeret bennünket. És azért jött el Jézus a földre, és ezt olvassuk a János 3.16-ban is, mert Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Jézus azért jött el a földre, mert az Isten szerette ezt a világot, és szereti ezt a világot, és benne téged. És Jézus ezért jött el a földre. Megszületett, és meghalt a mi bűneinkért, hogy nekünk életünk lehessen, mert az Isten akarata és kívánsága az, hogy el ne vesszél. És nem arról van szó, hogy valami bajod lesz, vagy elveszítesz egy csomó pénzt, vagy nem tudom mi van, befektetést, vagy akármit, hanem hogy a te szíved, a te lelked, a te valód, aki tényleg te vagy valójában, az el ne vesszen, hanem mindig is az Isten jelenlétében és az örök életben legyen. És egy dolgot kér tőlünk Isten, egy dolgot kér tőled ma, hogy higgyél benne. Hogy mindezt fogadd el, és mondd, hogy köszönöm. Hogy Jézus azért halt meg, mert meg akart menteni téged. És nem csak meghalt, hanem fel is támadt. És ugye, ahogyan az elején olvastuk a János 17-ben, az Isten meg is dicsőítette őt, és pontosan visszahelyezte ugyanabba a dicsőségbe, amiből elindult, amikor felajánlotta magát. És amikor azt mondjuk, hogy köszönöm, és elfogadom, és átadom a szívemet, és befogadom a te kegyelmedet és szereteted, az éppen elég ahhoz, hogy az Istennel rendben legyen a kapcsolatunk. Nem kell ezek után tettetni a végsőkig, nem kell mutatni a legjobbat se Istennek, se másoknak, hanem azt lehet mondani, hogy én függök az Istentől, én függök Jézus kegyelmétől és szeretetétől és a vele való kapcsolattól. És ez az a pont, ahol kezdhetünk arról gondolkodni, hogy miben leli kedvét az Isten. És kifejezhetjük utána, hogy íme itt vagyok. És szeretném, hogy használj. Szeretném, hogy teljesítsem a te akaratodat, és mindazt, amiben a te kedvedet leled. Imádkozzunk ezért, és utána fogjuk énekelni azt az éneket, ami nem kifejezetten karácsonyi, de mindenképpen jó lesz azt megélni az énekben és a szövegében, hogy Jézus eljött hozzánk, és azért jött el, hogy megmentsen minket, és mi azért dicsőítjük őt minden lehetséges formában. Imádkozzunk. Jézus, magasztalunk téged, mint aki az Isten vagy, és aki Úr vagy, és Király vagy, és aki a teremtésnél is jelen voltál, és mindörökké léteztél, és tiéd volt minden dicsőség kezdettől fogva, és mégis vállaltad, hogy eljössz a földre. Ide ebbe a szellemileg és fizikailag is koszos és sötét helyre. És köszönjük neked azt, hogy azért születtél meg, hogy meghalj értünk. Azért jöttél el, mert megszántál bennünket, mert szükségünk volt a te segítségedre és a te megváltásodra. És köszönjük neked azt, hogy bátorítasz bennünket karácsonykor, hogy semmi más nem ment meg. De ahogyan te mentesz meg, úgy semmi más nem is menthetne meg. Köszönjük neked azt, hogy az életedet adtad, az testedet adtad, és a véred is kifolyt, és ez egy olyan áldozat volt az Atya Isten előtt, ami kedves, és ami valóban eltöröl minden bűnünket. Kérünk azért, hogy taníts bennünket ezzel a kegyelemmel és szeretettel élni naponként, belátni azt, hogy milyen esendők vagyunk, és mennyire alkalmatlanak vagyunk arra is, hogy szolgáljunk téged, de hálás szívvel vághassunk neki minden napnak, azzal a tudattal, hogy te megváltottál, és napról napra formálsz, és megújítasz bennünket. Köszönjük Jézus neked ezt az ünnepet, és szeretnénk valóban a szívünket eléd hozni, és neked adni, és téged dicsőíteni. Amen.